Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben, benne pedig kapcsolódjunk a következő órában. Egy grandiózus opera előadás kulisszái mögé tekintünk be. Egy nemzetközi szuperprodukció keretében látható majd a Bolygó Hollandi a Szent Margit bányai kőfejtőben. Galács Attila stage managerrel Kalmár András beszélget.
Ugye Burgenlandról beszélünk, szerintem mindenkinek ismerős lehet ez a vidék. Kismarton, arra van Rust, ez az Eszterháziak egykori birodalma, el lehet képzelni ugye Haydnt, aki húzta nekik a vonós négyesével. Szóval szerintem nagyon sokan jártak már erre, szerintem nagyon sokan voltak már egyébként a legendás kőfejtőben, ahol hát én nem is tudom, talán több mint 30 évben vannak opera előadások, ugye?
Igen, az első opera előadásunk 1996-ban volt, Giuseppe Verdi Nabucco előadását adtuk elő. Én szerencsésnek mondhatom magam, hogy azóta ennek a családnak vagyok a tagja, mert mi úgy tekintünk magunkra itt Szent Margarétenben, hogy mi egy közös család vagyunk. A család azért változik, néha jönnek hozzá, távoznak tőlük, így a majdnem 30 év alatt rengeteg fantasztikus emberrel sikerült itt közösen dolgoznunk, de úgymond a fő család tagok azok általában állandóak, és egy remek közösséget sikerült itt felépítenünk.
Nem véletlenül hoztam szóba az Eszterháziakat, mert ezeket a grandiózus opera előadásokat maga az Eszterházi Alapítvány hozza létre, hogy én ezt jól tudom.
Igen, a kulturális részlege az alapítványnak, ez sok minden magába foglal végül is ez a kulturális alapítvány, ugye beszélünk itt a Fraknói várról, a különböző kastélyokról, szállodaláncokról és így tovább, de egy része ugye természetesen az opera előadás is. A magán, a területen ugye az első időszakban egy másik úgymond szervező bérelte a kőbánya területét és szervezte az előadásokat, de miután az Eszterházi család végül is átvette 2014-ben az operának a szervezését közvetlenül. Azóta a területen is óriási nagy fejlesztések történtek, nem csak a közönségnek a fogadó részlege lett modernizálva, felújítva, hanem könnyebben bejárhatóvá, úgymond, mert azért mégis csak egy kőmágyáról beszélünk, de hatalmas fejlesztések történtek úgy a színpadon is, illetve természetesen a színpad mögötti részben is.
Hát meg gondolom az akusztika, mert ugye ez operánál az se utolsó, és nyilván, hogy egy ilyen bányának egy ilyen amfiteátrum szerű elrendezése van, de hát azért nem erre találták ki ennyien szóval. Ugye elfelejtettük mondani, hogy idén Wagner van, először azt hiszem, ugye a történetetek folyamán, Bolygó Hollandi.
Igen, pontosan. Wagner Bolygó Hollandia, ami egy fantasztikus lehetőség volt nekünk, mert hogy ugye eddig az Opera Fesztivál Verdi, Mozart és Puccini műveket játszott. Ez volt az első ilyen alkalom, hogy Wagner ez mertünk nyúlni.
De az nehezebb falat?
Ez nagyon nehéz lenne így részleteibe bontva elmondani, hogy miért nehéz Wagner, mert mindenkinek más miatt nehéz Wagner.
Egy színpadmesternek miért nehéz Wagner?
Egy színpadmesternek... Én mindig úgy állok hozzá az operákhoz, hogy lélekben rájuk kell hangolódni. Mm-hmm. Egy Puccini, egy Verdi teljesen más lélekvilágot kér, és ha sokáig ebben van az ember, utána hirtelen egy Wagnerre átírni, az egy kihívás. Ez megmutatkozik utána természetesen a produkció többi résztvevőjén is, nem csak az énekeseken, hanem a zenészeken és a közönségen is, mert hogy a közönség is szinte átveszi ezt a szellemet, mondjuk egy apró bozzanat az idei produkcióból, hogy ugye az első és a második felvonás az egybe játsszuk, tehát 95 percet játszunk egybe, és annyira magával ragadó nem csak a képi világ, hanem a zene is, hogy a közönségnek nincs is lehetősége tapsolni. Tehát az első taps az úgymond a második felvonás végén a szünet kezdetekor van, mert hogy annyival magával ragadó a produkció.
Fú, elképesztő, és hát én sajnos még nem voltam, de fogok menni, és egyébként erre kapacitáljuk a hallgatókat is, mert azt hiszem augusztus 23-ig játszátok, ugye?
Igen, augusztus 23-áig játszuk. A pontos terminusok természetesen a honlapon megtalálhatóak, Oper im Steinbruch. Általában úgy játszunk mindig, hogy heti 3 vagy 4 alkalommal, és mindig a szombati nap az utolsó, tehát vasárnap nem játszunk. Így értelemszerűen vagy csütörtök, péntek, szombaton, vagy még a szerdai napon, de egész augusztus 23-áig bezárólag.
Szóval, hogy sajnos én még nem voltam, de láttam fotókat, és hát nagyon impozáns, szóval lenyűgöző az egész. Ugye a díszlet közepére be van építve egy hatalmas hajó, ugye a Hollandinak a hajója, de a hullámok is meg tudnak elevenedni, ugye az egész díszlet mozog, meg hát elképesztő a fénytechnika, szóval fantasztikus. Egy kicsit mesélj a te szerepedről, a te munkádról ebben a dologban, mert szerintem mindenkinek van róla sejtés, hogy mit csinál egy színpadmester, de hogy gyakorlatilag ez mit jelent. Ugye, hogy is mondják ezt, te vagy a stage manager. Ja, és ahogy említettem, hát nemzetközi produkció van, nem is tudom, hogy tehát hány nyelven kell, hogy érts.
Igen, általában mindig a produkció kezdetekor meghatározunk egy nyelvet, ezt általában mindig a rendező dönti el végül is. Én azért be szoktam kérni előre az információkat, de ugye valóban nagyon nemzetközi, van nálunk finn, norvég, új-zélandi, amerikai, lengyel és kínai. Szóval elég nemzetközi, természetesen ezen kívül van hatalmas, csodálatos magyar zenekarunk, Piedra Fesztivál zenekar, van egy fantasztikus kórusunk Bécsből, akik szintén nagyon-nagyon, tehát nagyon-nagyon nemzetközi, de az angol, illetve a német természetesen, ez a két nyelv, ami a fő kommunikáció, ezen kívül van a szláv vonal, ahol szintén egy kicsit erős vagyok, tehát ott szintén tudok, meg tudom magam értetni. Hát, hogy pontosan mi az a stage manager, az mindegyik részleg, vagy mindegyik produkció másképp értelmezi. Azt elvileg egy stage managernek az a feladata, hogy ugye, mikor megkapja a megépített színpadot, akkor azt a színpadot úgymond biztonságosság teszi minden résztvevő számára, meghatároz hogy mi az, ami használható, meddig használható. Mondjuk, hogyha a hajót említetted, akkor például 60 km/h sebességnél, amit folyamatosan monitorozunk a nap folyamán, illetve az előadás közben, nem csak a szelet, hanem az esőt is. Így például azt az elemet már nem tudom használni színpad biztonságtechnikai előírások miatt. Uh-huh. De ugyanúgy figyelnem kell természetesen a színpadnak a tisztaságára, tehát ez természetes, illetve hogy a résztvevők, akik a színpadot bejárják, azok valóban biztonságosan és minél könnyebben tudják megközelíteni azokat a pozíciókat, ahol elő kell jönniük, meg kell jelenniük a színképen.
Világos, tehát takarásból előjönnek.
Hát igen, és mivel itt valóban egy kőbányáról beszélünk, ha csak a méreteket egy pillanatra említeni.
Na igen, 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 mekkora 90, a színpad?
Hát a színpad az körülbelül 95 méter széles. A mélységünk az körülbelül egy 6 szinten, tehát keresztbe tudunk játszani a színpadon, mert a hullámok miatt ugye, az széltében körülbelül egy olyan szintén 40-45 méter környéke, tehát nagyon nagy a színpad, a teljes súly terhelése 147 tonna, ami ugye a színpadon van elem megépítve, ebben már a csavaroktól a fáig minden benne van. Rengeteg motor van akcióban, ugye mozgatjuk a különböző elemeket.
Ezek gondolom ráadásul rettenetesen csendes motorok.
Igen, hát attól függ, hogy hol halljuk őket. A közönség soraiban nem lehet természetesen érzékelni ebből semmit, viszont menet közben természetesen aki vezéli azt az egész rendszert, ő azért elég nagy hanghatásnak tud akár kitéve lenni. Ha már csak például a tavalyi AIDA produkciónál lévő 98 darab vízpumpára gondolok, amit a színpad alatt telepítve voltak, azok azért nagyon hangosak tudnak lenni, amikor beindultak. Idén nincs ekkora hangzavar hátul, de azért például a hajónál is, vagy pedig a Szentaház is tud nyílni, záródni, ott azért, tehát ott a helyszínen azért lehet hallani. Tehát hát azért mégiscsak motor, vas és így tovább, tehát azok akarva akaratlanul is valamennyi zajjal járnak. Tehát színpadmesterként végül is ez az, amit így nagy vonalakban, persze ebben nagyon sok minden beletartozik még emellett. A pszichológia ugyanúgy, ugyanis a munkámnak a elmondhatnám, hogy 95% az elsősorban pszichológiai, mert hát azért mégiscsak emberekkel dolgozom, van körülbelül 190 emberem, akit azért valamilyen szinten mozgatni kell, ebben benne vannak az énekesektől kezdve, kórus, zenekar, technikai részleg, tehát az előadás alatt pedig ugye átváltok stage manager, vagy igen, stage manager pozícióból, ügyelői pozícióba, ami ugye viszont hát teljesen ellent mond egy klasszikus ügyelői állásnak, mert ugye aki aki végül is akár egy, mondjuk egy operaházban, egy fix kőházban a színpad mellett ül egy pulpitusnál, és hívja végül is, tehát a hívásokat intézi. Hát nálam ez nagyon sok lépéssel van kombinálva, ugyanis nálunk nincsen központi hívó, ezért eljuttatni például a hollandit a színpad egyik végére, az öltözőjéből az körülbelül egy olyan, hát attól függ, hogy melyik énekessel dolgozom, de egy ilyen alsó hangon 3-3 és fél percet vesz igénybe, meg még utána átérni máshova. Szóval bányában dolgozunk, nagyon-nagyon nehezen lehet mozogni a kövek miatt, hátul azért persze a főjárások azok biztonságosak, de mégiscsak egy bányáról beszélünk. Nyilván. És nagyon magasak az eltérések, ugye nagyon magasan játszunk, a legmagasabb pont, ahol énekes tartózkodik, az 14-15 méterre van a színpadnak, a épített színpadnak a fő szintjétől. Tehát nagyon magas dolgoznak az énekesek, emiatt nagyon sokat kell lépcsőzniük is, 5-6 emeleteket kell megmászni folyamatosan, ami ugye nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az ember hogyan jut el a színre, még van nála levegő, és el tud kezdeni hát énekelni, persze. Vagy pedig, hát itt na is emiatt nagyon fontos, hogy ezek a járások minél biztonságosabbak, minél jobbak, legyen az eső, legyen a szél, tudjon azon biztonságosan közlekedni, és ki is tudjon jönni utána természetesen a színpadról.
Elképesztő. Hát tudom, hogy a stage menedzserséget, vagy a színpadmesterséget tanítják már valamilyen szinten, de az egész biztos, hogy amit te most tudsz, az nem egy iskolában tanulható dolog. Nyilván az ember ennek a tudásnak a 99%-át tapasztalati úton szerzi meg, de hogy kerültél bele te ebbe a családba?
Én úgymond, ha szabad így mondani, hogy zabi gyerek vagyok. Amúgy különben nagyon röviden kitérve meg lehet szerezni, valóban meg lehet szerezni, én is megszereztem. Bécsben van egy olyan kurzus, ami 3x3 hét, ha jól tudom, összességében, és egy végén egy nagy vizsgával, tehát meg lehet szerezni ezt a mesterséget természetesen. Úgy, ahogy említetted, ez csak az alapokat adja, a jogi, illetve a számok világát mutatja meg. A munkának. Minden egyéb más, a 99% az az, amit az ember megél és tapasztal, hogy hogyan tudja ezt a színpadon az embereknél átvenni, vagy átvinni ezt az információt, és betartatni velük természetesen a jogszabályokat, mert ugye, ha valami történik a színpadon, és ha valakinek erről papírja van, akkor tudjuk, hogy akkor ki a felelős, tehát őt veszik elő. Emiatt a munka rengeteg adminisztrációval jár, és így tovább, de ez mondjuk a úgymond egyik picit kellemetlenebb része. A legszebbik része az az, hogy ugye olyan emberekkel sikerült találkozni, akik világhírű karmesterek, világhírű rendezők, énekesek legyen, tehát megszámolni sem tudnám, hogy hány emberrel sikerült így együtt dolgozni, aminek óriási értéke van. Egy olyan tőkét ad az embernek, amivel könnyebben tudja utána a kihívásokat megvalósítani, mert már van tapasztalata, de hát ez szerintem elmondható végül is mindegyik munkára, hogy ugye minél többet vagy minél színesebben dolgozik valaki, ugye annál nagyobb tapasztalatot szerez, és azt tudja hasznosítani utána a későbbiekben.
Hát elképesztően izgalmas. Ha jól tudom, kicsit most kerülted azt, hogy hogyan kerültél te oda, de hogyha jól tudom,
bocsánat,
akkor
igen.
Te kórustag voltál, ugye énekeltél te magad
pontosan,
is.
Igen, pontosan, igen. Az első produkciót 96-ban az akkori intendáns próbakép, ez egy teszt volt, azelőtt ugye csak a pasió játékok voltak 5 éven a bányában megtartva, amit azóta is természetesen ott tartanak meg, és ennek az intendáns végül is egy kész produkciót szeretett volna inkább első körben kipróbálni, hogy egyáltalán milyen a fogadtatása az operának, illetve hogy a helyszín hogy fogadja be. Mi egy állandó turnétársulatként dolgoztunk annó már, hát már jó 10-11 néhány éve, Európa különböző országait bejárva, különböző operákkal és balettekkel, illetve szimfonikus művekkel.
Bocsánat, de akkor te milyen szerepet játszottál ebbe a társulatban?
Én turnévezető és énekes voltam.
Aha.
Illetve technikai részlegnek egy bizonyos fokú felügyelete, ugyanígy ez az ügyelői pozíció, de ott egy lényegesen kisebb csoportot, viszont nagyobb távolságokban kellett mozgatni.
És énekeltél is?
És énekeltem is természetesen, igen.
És honnan jött a zene szeretete neked? Honnan jött az egész opera világ?
Nekem az egész opera világot körülbelül, hát én ugye már nagyon korán, 7 éves koromban elkezdtem énekelni, akkor egy orosz vegyes karban kint, még akkori Jugoszláviába ismerkedtem meg az énekléssel, utána ezt folytattam itthon Magyarországon.
De bocsánat, te ott születtél?
Nem, gyerekként elég sokat voltam a szüleim által külföldi környezetben, és így kerültem végül is abba az iskolába, de Magyarországon születtem. Ezután pedig itthon végül is különböző kórusokban, állami énekkarban sikerült csodálatos miséket, oratóriumokat és így tovább, illetve opera részleteket is énekelni, és egyszer csak érkezett egy felkérés, talán egy olyan 18 éves korom környékén, hogy akkor szükség lenne énekesekre egy Nabucco, pont egy Nabucco operához, csak ugye nem tudom, 33-szor kellett elénekelni egymás után, tehát hogy nem az volt, hogy csak egyszer, hanem 35 nap alatt 33-szor. Ez valóban egy ilyen nagyon-nagyon klasszikus régi turnétársulat volt, és hát én kapva kaptam a lehetőségen, és hát onnan meg már nem volt megállás. Tehát ez volt végül is az ugródeszka.
Elképesztően izgalmas. De Attila, viszont hát ugye egy kérdés motoszkált bennem végig a beszélgetésünk alatt, sőt azt megelőzően is, hogy oké, de te mit csinálsz az év hátra részében?
Vannak különböző projektjeim, amikben részt veszek, több kiállítás is Budapesten. Ausztriában vagyok jelen, 2-3 másik olyan munkával, ami szintén az egyik például pont Eszterházi családhoz köthető. Tehát így az évben így el vannak szórva így a munkáim, elég szépen sikerült ezt így az évek alatt kialakítani. Természetesen kialakítva már következő lábakat is, tehát hogy minél biztonságosabban álljon az ember a lábakon, minél több lába van az embernek, annál jobb. Hát igyekszik persze az ember, vannak különböző felkérések, amiknek nagyon örülök, illetve hát ugye a Szent Margaréten az magában is nem csak az, hogy elkezdődik a próba folyamat, és akkor ugrik bele az ember hirtelenjébe, hanem annak az van egy elő munkával egybe kötött
előkészítési időszak, igen.
Ami hát elsősorban már elkezdődött végül is, mert pont 3 nappal ezelőtt volt már egy meetingünk a jövő évi rendezővel, és ugye már előre nem csak a következő évet, hanem már például olyan szinteken, amiket tudunk biztosan azért zenekar, vagy már ugye a 2 évre következő produkcióra is le kell kötnünk már embereket, tehát már végül is mi már dolgozunk a 2027-es opera projekten is.
Elképesztő. És ha már mondtad, hogy ugye ti egy családként működtök, ha jól tudom, a feleségedet ott ismerted meg, ugye balerina volt?
Igen, a feleségemet 2002-ben ismertem meg az Otello produkción, és nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert ugye a következő évben 2003-tól Turandottól számítunk végül is egy párnak, és végül is az egész életünk, amióta együtt vagyunk, Szent Margit bányához nagyon kötődik, gyermekeink is végül is minden egyes pillanatját kihasználják annak a lehetőségnek, amikor csak itt vagyunk.
Mekkorák a gyerekek?
13 és 7.
Hűha.
Pontosabban 8, bocsánat.
Hát az már egy veszélyes korszak, tehát ilyenkor már azért esetleg fölbukkanhat bennük az affinitás, vagy az érdeklődés a színpadvilága iránt.
Nagyon is aktívak ezen a területen. Nagyon büszke vagyok rá, pont a tegnapi nap folyamán nézte meg a lányom, a feleségemmel az előadást, és hát csodálatosan végigülte és végighallgatta. A végén sikerült a szólistákkal is találkoznia, tehát kapott egy olyan gyönyörű szép képet, és szerintem őt is megérintette, mert utána még este rákérdezett, hogy röviden meséljem el neki a történetet még egyszer. Szóval, hogy ezek szerint akkor ez nagyon érdekelte, vagy élvezte végül is, amit látott. A fiam szintén aktív, ő már nagyon szeretne dolgozni, már alig várja, hogy 16 éves vagy 17 éves legyen, hogy legalább valamilyen szintű nyári munkába itt részt tudjon venni. Ez annak köszönhető valóban, amit látnak és tapasztalnak ugye itt az évek alatt, tehát hogy amit kaptak információt innen Szent Margit bányából, az felbecsülhetetlen.
Attila, elszállt az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ennyit meséltél erről.
Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy a rádió hallgatóknak sikerült egy picike kis ízelítőt adnunk abból, hogy milyen komplex dolog zajlik itt a háttérben, illetve, hogy jöjjenek el, nézzék meg, legyenek fül- és szemtanúi.
Galács Attila stage managerrel Kalmár András beszélgetett. Bolygó Hollandi tehát idén a Szent Margit bányai kőfejtőben. Most pici szünet, aztán szintén a kultúra világával folytatjuk, maradjanak velünk itt a Trend FM-en.